tekints irgalmas szemmel szeretett lányát. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szüzanyú, a magyar nagyasszonyi közbeni állására, adja nekünk papi és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk élőben az Egri Bazilikából. A szentmisét Szabó József Béla főegyházmegyei zenei főigazgató mutatta be. Közreműködött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bartók téri gyakorlóiskolájának énekkara és orgonán Kubik Tamás. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A külgazdasági és külügyminiszter az orosz sajtótól értesült arról a Belgrádból érkezett felvetésről, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök ellen merényletet készíthetnek elő. Az esetleges merénylet hírét korábban Alekszandr Vulin, Szerbia miniszterelnök helyettese osztotta meg a nyilvánossággal. Szijjártó Péter az orosz állami hírügynökségnek a RIA Novosztinak reagált az állítólagos merénylet hírére. Nem tudok ilyen próbálkozásról, de azt tudom, hogy jogi, pénzügyi és politikai támadások is érik a miniszterelnököt, a kormányt, az országot, válaszolt a lapkérdése a miniszter, aki Szentpétervárat járt, azért, mert részt vett a Nemzetközi Gázfórumon. Közel-keleti tűzszünetet szorgalmaztak az Európai Unió déli államai a ciprusi találkozón. A francia elnök, az olasz és a spanyol miniszterelnök közös közleményben fejezte ki felháborodását amiatt, hogy 4 ENSZ békefenntartó sebesült meg Dél-Libanonban az izraeli támadások okán. A MED 9 nevű országcsoport vezetői és második Abdallah jordániai király a gázai övezetbe küldött humanitárius segély növeléséről is tárgyaltak. Gáza északi részén éhínség fenyeget, miután az ENSZ szerint október 1-e óta nem érkezett élelmiszer a térségbe, közölt az AP hírügynökség. A világélelmezési program palesztin területekért felelős országos igazgatója arról tájékoztatott, ha a háború sújtott a területre vezető elsődleges határátkelőt körülbelül 2 hete zárták le. Izrael tagadta a vádakat és ragaszkodik ahhoz, hogy jelentős mennyiségben engedett be élelmiszert és egyéb segélyeket Gázába. Drónokkal támadta Ukrajna az oroszországi Belgorod és Krasznodar régiókat tegnap. Egy ember meghalt és 12-en megsebesültek. Ekközben ukrán drónok Luhanszban eltaláltak egy üzemanyagraktárat. Orosz közlés szerint Ukrajna 10 drónnal támadta a létesítményt, közülük 8-at lelőttek, ott nem sérült meg senki. Romániában a gyógyszertárakban maradt azoknak az ingyenes jódtablettáknak a túlnyomó többsége, amelyeket egy nukleáris incidens esetére szerzett be az ukrajnai háború első heteiben a bukaresti kormány, közölte egy romániai hírportál. Az egészségügyi minisztériumtól megtudta, szeptember közepéig 915 ezer jó tablettát osztottak ki az előkészített 30 millióból. Csaknem 1200 területvédelmi tartalékos honvédet esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának budapesti kampuszán, a Zrínyi Miklós laktanyában tartott ünnepségen. Az eskütételen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter azt mondta, most arra több mint 2600 hazafi kötött szerződést a magyar honvédséggel. Holnap indul az új eltöltőállomások létesítését segítő pályázathoz kapcsolódó technikai felhívás első köre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A következő hetekben így kiderül, melyik vidéki településeken létesül biztosan új eltöltőállomás. A november 6-án induló pályázattal az elektromos töltőhálózat bővítését ösztönzik, a ma még hiányosan ellátott vidéki járásokban a 28 milliárd forintos keretből. Átadták Sukoron a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát. A sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméteren terül el a Velencei tópartján. Orbán Viktor kormányfő a megnyitón úgy fogalmazott, tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. 18 sérültje van az Alsónemesapátinál éjszaka történt balesetnek, amelyben a 76-os főúton egy személyautó és egy autóbusz frontálisan ütközött, tájékoztatott a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. Az oldalára borult busz utasai tűzoltók mentették ki a járműből, a gépkocsiban utazó két ember pedig feszítővágóval tudták kiszabadítani. Meghalt Alex Salmond volt skót miniszterelnök. A politikus egy rendezvényen szólalt fel, amikor rosszul lett. 2007-től 2014-ig töltötte be a skót kormányfői tisztséget. Haláláig hitt Skócia függetlenségében. Negatívra rontotta Franciaország elsőrendű adósosztályzatának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a döntést azzal a várakozásával indokolta, hogy a francia államháztartási hiány az eddig vártnál számottevően magasabb lesz, és ez jelentősen emeli a GDP-hez mért államadósságrátát is a következő években. Dolgozóinak tizedét, vagyis mintegy 17 ezer munkavállalót tervez elbocsátani a Boeing repülőgépgyártó a következő hónapokban. A Seattle-i központú cég új elnök vezérigazgatója, Kelly Ordberg, a dolgozók számára küldött tájékoztatóban azt közölte, a leépítés érinti a vállalatvezetői és a középvezetői kört is. Végül az időjárásról, erősen fátyol felhős az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, de északon időnként még vastagabb is lehet a felhőzet. Csapadéknak kicsi az esélye, többfelé megélénkül, felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, szeptember 28-án, 88 éves korában elhunyt Kris Kristofferson, háromszoros Grammy-díjas, valamint Golden Globe-díjas amerikai dalszövegíró, énekes és színész, az amerikai country zene meghatározó alakja. A mai adásban ráemlékezünk. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Bartus Zsoltot, aki rajongója annak a személynek, akiről a most következő jó néhány percben fogunk egymással beszélgetni. Már csak azért is, hiszen egy amerikai színész énekesről van szó, de sokkal többről, hiszen reméletőleg az előttünk álló jó néhány percből ki fog derülni, hogy milyen színes egyéniség is ő. Nos, ki is lesz a mai riportunk témája?
Kris Kristoffersonról beszélünk, az amerikai country zene egyik meghatározó alakjáról. Nevéből gondolhatjuk is, hogy nem amerikai származású, édesapja ő svéd származású, ugye innen jön a Kristofferson név, de édesanyja sem amerikai, ő pedig egy európai sok nemzetiség felmenőkkel rendelkezik, a skóttól a svájcig, a hollandon át a németig, nagyon sok náció előfordul a felmenői között. Idehaza színészként ismerik jobban, a Penge című trilógiából. Azonban ő maga, amikor megkérdezték, hogy minek tartja magát inkább színésznek vagy énekesnek, ő egyértelműen azt mondta, hogy énekesként, hiszen abban tudja elmondani a gondolatait. Annál is inkább, mert őt máig azt mondják, hogy az egyik legnagyobb dalszövegíró. És így nem csak a country-ra értem, hanem úgy általában a zenész világra. Elsősorban dalszövegíró, gyakorlatilag ugye úgy is futott be, hogy kezdetben a dalszövegei váltak sikeressé, és utána futott be énekesként, bár kezdettől énekel is.
És milyen dalszövegeket írt ő?
Hát a klasszikus country műfajt képviselte, tehát igazából volt benne ugye szerelmes dolog is, meg politikai vonatkozású számok is.
Beszéljünk akkor róla, hiszen ide a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába hát jó néhány könyvvel, papírral érkezett ide hozzám, emeljük ki a legfontosabbakat. Mit is lehet róla tudnunk, és mit érdemes elmondanunk vele kapcsolatosan?
Christopher 1936. június 22-én született Bronzeville-ben, ugye az Texas államban található, úgy közel a mexikói határhoz. Édesapja, ő a amerikai légierőnek volt a tábornoka, tehát magasrangú katonatisztről beszélünk, és fiát is ilyennek megfelelően katonának szánta. Maga Chris ezt már kevésbé érezte fontosnak, úgyhogy ő irodalmat tanult, Oxfordi Egyetemen végzett kiváló eredménnyel, mert ezt követően némi atyai ráhatása végül is bevonult a sereghez, helikopterpilóta lett, ráadásul kiváló pilóta, úgyhogy egész magas rangot szerzett, de igazából a country zene érdekelte már akkor is, és kifejezetten zenei pályán gondolkodott, így amikor West Point Akadémián ki akarták nevezni irodalomtanárnak, tehát oktanár lett volna belőle, ő gyakorlatilag a hivatalba lépést előtt két héttel lépett le a seregtől, és költözött át Nashville-be, ugye a country akkori fővárosába, vagy a jelenlegi fővárosába is.
És hogyan folytatódott ezután az élete?
Még iskolai évei alatt ő elég komoly sporttevékenységet folytatott, tehát boxolt, aranykesztyűs boxoló volt egyébként, rögbizett, amerikai futballt játszott, komoly sérülései voltak sajnos, és emiatt kellett gyakorlatilag abba hagyni a sportot, tehát lehet, hogy egészen más pályán találkoztunk volna vele, ha nincsenek ezek a sérülések. Példaképpen volt Johnny Cash és Willie Nelson, miattuk ment igazából Nashville-be, hogy a megírt dalszövegeit próbálta nekik hát odaadni, eljutatni hozzájuk. Ezért aztán gyakorlatilag mindenféle munkát elvállalt egy ilyen lemez stúdiókba, tehát portástól a hamutál üzítőig mindent csinált, gyakorlatilag csak, hogy a zenei világ közelébe lehessen, és emellett, hogy meg tudjon élni, ő kereskedelmi pilóta is volt egy olaj cégnél. Végül is sikerült pár dalát eljuttatni a Johnny Cashhez, a Johnny Cash akkori párján keresztül, de Cashhez gyakorlatilag oda tette a többi meghallgatandó zene közé, tehát igazából nem volt eredménye, és itt jön képbe az, hogy ő kereskedelmi pilóta volt, ugyanis egy alkalommal a helikopterrel leszállt Johnny Cashnek a birtokán, és SK kezében nyomta saját kezüleg az egyik szerzeményét, hogy Cash hallgassa meg és adja elő. Későbbiekben erről kérdezték is erről a tettéről, és mondta, hogy hát igen, ezt akkor úgy jónak tartod, de azt mondja, hogy élete fejjel átgondolva nem ajánlja senkinek, hiszen mégiscsak egy magánbirtok sértés volt, de jól jött ki a dologból, mert Cash a dalt meghallgatta, sőt, mitő fel is énekelte, és gyakorlatilag be is futott ezáltal. És a dalai azok, maguk a dalszövegekről beszélünk ugye most elsősorban, azt ugye kezdetben éppen Johnny Cash, Willie Nelson, Janis Joplin adták elő, tehát az akkori legnagyobb, leghíresebb előadók, és gyakorlatilag a slágerlist elejére kúsztak ezek a számok. Hát ugye itt Christopherson még csak olyan szinten volt jelen, hogy dalszövegíró. Később már ezeket a számokat ő maga is énekelte, és érdekes módon volt egy songwriter nevű dalszövegíró, magyarra fordítva egy filmje is, azt itthon is leadták nálunk, Willie Nelsonnal játszik benne, és pont egy ilyen country zenészről szól a film, aki nagyon jó dalszövegeket ír, és hát az ő küzdelmét az akkori producerekkel, vagy zenei
világgal.
Lánggal, igen.
Akkor tulajdonképpen megfilmesítette az ő személyes pályakezdését, hogy ő hogyan és miként ért el oda, ahova végül is elért.
Igen, és ráadásul ugye ebben a filmben rengeteg szám elhangzik, jó részét éppen Christopherson alkotta, ami aztán meg is jelent lemezen, és Oscar-díjra is jelölték egyébként ezzel az albummal, hát végül csak élő is maradt a dolog. Talán érdemes megemlíteni, hogy egy másik Oscar-díjas filmje is van, ez pedig a Barbra Streisand-dal, a Csillag születik, amiben ugyancsak egy zenészt alakít.
És a sportkarrierje akkor ott teljesen abba maradt, ahogy ön is említette, a sérülések miatt?
A sportkarrier ez teljesen abban maradt, ugye később még előjön, mert Burt Reynolds, ugye egy másik ismert amerikai színész, ugyancsak nagy rögbi játékos volt, és van is egy közös filmjük, majdnem futball címen, kicsit ilyen vígjáték, ahol éppen két ilyen rögbi játékost alakítanak, tehát náluk ez igencsak testközelbe volt. Magáról a sporttevékenységről, ugye hát inkább tragikus fordulatot vett az élete végén, ugye néhány évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála Alzheimer-kort, ilyen elég komoly emlékezetvesztést, és ezt visszavezetik arra a ifjúkori sérülésekre. Egy gyakorlatilag visszavonult életet él a családjával.
Zenéjen és énekeljen nekünk, most javaslom a folytatásban. Chris Christopherson, ne csak beszéljünk a zenéiről és a dalairól, hanem hallgassunk is meg egy dalt tőle most. Melyik dalra esett a választásunk?
Van egy olyan dal, amire máig azt mondják, hogy a dalszerzés történetének a legszebb szövegét írta Christopherson, ez pedig a Help Me Make It Through the Night című szám. Én azt javasolnám, hogy ezt hallgassuk meg.
Hallgassuk akkor ezt a dalt.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Chris Christopherson életéről. Ha a híres amerikai dalszövegíró, énekes és színész, country zenész életpályájának fontosabb állomásaira vagyok kíváncsi, akkor milyen fontosabb állomásokat emelhetünk még ki vele kapcsolatosan?
Ugye háromszor nősült, a családjáról érdemes beszélni, mert elég családcentrikus hírességről van szó, nem véletlen, hogy a bulvár sajtó gyakorlatilag nem foglalkozik vele, mert hogy nincsenek sztár allűrjei, úgy, mint másoknak. Háromszor nősült, első felesége Francis Bear volt, ő még a diákori szerelme, őt vette feleségül, tőle két gyermeke született. 1961-től 1973-ig, tehát 12 évig éltek együtt. Válás követően a következő felesége az egy country énekes, Rita Coolidge, több filmben is együtt játszottak. Vele 73-tól 1980-ig, tehát 7 évig éltek együtt, két gyermekük született. Ez volt egy ilyen mélypont a Christopherson életében. Hát eléggé átment alkoholistába, tehát beszél is róla, tehát nem is titkolt dolog ez. Nagyon komoly alkohol problémái voltak, ilyen napi másfél üveg viszkinél tartott, amikor végig is a Rita a Coolidge ezt már nem tudta kultiválni, és elváltak. Kapcsolatok egyébként ettől függetlenül jó, tehát itt nem egy haragban történt elvárásra van szó, hát egyszerűen szétment a kapcsolat. Christopher Zonnak sikerült ebből kijönni, ebből a hullámvölgyből, tehát abba is hagyta az ivást, és végül Liza Mary Meyers vette feleségül 83-ban, tőle pedig 5 gyermeke született. Tehát hogyha összeszámoljuk, hogy 9 saját gyermeke van, tehát nem véletlen ez a családcentrikusság, ugye egy birtokon él most a családjával, és éppen az egyik fia nyilatkozott róla 1-2 évvel ezelőtt, hogy kérdezték, mi van az édesapjával, hogy nem nagyon látni, és ő is ezt említette, ezt az emlékezetvesztést, és akkor mondta, hogy hál' Istennek nagyon jól kezeli, meg egyébként egészségileg jól van, hogy a családi ebédeknél jókat mosog önmagán a édesapám, amikor ugyanazt a viccet 5 perc alatt 3-szor mondja el, nem emlékezve, hogy körülbelül 2-szer is elmondta, és amikor felvilágosítja, akkor is jó kuncog rajta, és azt hozzátesz, hogy lehet, hogy 2 perc múlva megint el fogja mondani.
Beszéljünk még a filmjeiről, hiszen ha egy színészről beszélünk, egy amerikai színészről, hát tulajdonképpen a filmjei által ismerte meg őt az egész világ.
Igen, tehát Amerikában mint country énekes ismert, viszont Amerikán kívül mindenhol, mint színész vált ismerté, mert ugye a country az ugye egy nagyon jellegzetesen amerikai műfaj. A filmjei közül azért több bejött, hozzánk ilyen például a Convoy című kamionos film, amit talán a legtöbben ismernek, és rendkívül jó zenével bír a film, bár az nem Christopher Zahn szám, de gyakorlatilag country számok hangzanak el benne, és annyira fontos a filmhez a zene, hogy gyakorlatilag a film alatt kiírják az adott számnak előadóját, címét. Tehát ez mindenképpen egy ilyen fontos lépcső az életében. Az első filmet egyébként 1971-ben forgatta, a utolsó film a című The Last Movie. Ezt Dennis Hopper rendezte, megint csak egy ismert amerikai színészről beszélünk. Egy korai rendezése ez a színésznek. Inkább drámáról beszélhetünk, ami egyébként jellemző is Christopher Zahn filmes karrierjére, hogy a legtöbb filmje az a drámához közelít. A világképéhez az át közel, hogy megmutatni azt, hogy mi az, ami probléma, mi az, amivel foglalkozni kellene az embereknek.
Beszéljünk akkor a folytatásban is a filmjeiről, hiszen összeszámolta a rajongóként, hogy hány filmet forgatott Chris Christopherson?
Megnéztem az IMDb 119 olyan filmet tart nyilván, amiben mint színész szerepelt, hát emellett ugye rengeteg olyan film van, ahol a színészként nem tűnik fel, de akár önmagát alakítja, akár egy hozzájárulása kellett az adott filmhez, amiben megköszönték neki különféle közreműködését. Ilyen például a Taxisofőr, ami ugye nagyon klasszikus film, ahol a Robert De Niro és a főhős nő beszélgetnek Christopher Zahnról, illetve az ő egyik lemezéről. A film végén külön köszönetet is mondanak Christopher Zahnnak, hogy hozzájárult ehhez a lehetőséghez. Gyakorlatilag Sam Peckinpah fedezte fel igazából színészként, neki több filmjében játszott, ugye magát az említett Konvojt is Peckinpah rendezte. Az első film a Pat Garrett és Billy a kölyök, ami western film, és később is rengeteg western filmben játszik, hát ugye a countryhoz ugye ez köthető a leginkább. Később játszott az Hozzátok vissza a Alfredo Garcia fejét, az ugyancsak kijött nálunk, ez megint csak Sam Peckinpah film, ebbe csak epizód szerepet játszik Christopher Zahn, de hát nem akarta kihagyni Peckinpah ebből a filmből sem, illetve későbbiekben készült egy emlékfilm Peckinpahról, ahol Christopher Zahn narrálja a filmet. Filmekkel kapcsolatosan, hát én megemlíteném a karácsonyi témájú filmjeit is. Elsőként a 94-ben forgatott a Csoda a vadonban című filmet, ami ugye egyrészt karácsonyi, másrészt félmeddig western film is. 91-es a film, pár évvel után azt még itthon látni lehetett, azóta sajnos eltűnt, pedig egy családos filmről van szó. Ugye itt Christopher Zahnt és családját elrabolják a fekete láb indiánok, és gyakorlatilag ki akarják végezni az egész családot, és a Christopher Zahn felesége beszél az indiánoknak a karácsony Betlehem biztér olyan szinten, hogy gyakorlatilag majdnem megtéríti az indiánokat. Csodálatos, gyönyörű szép filmről van szó, szóval nem is értem, miért nem adják mostanában. Ugye ez volt az első karácsonyi filmje. Aztán egy évvel később leforgatta a Karácsony Connecticutban című filmet, ami annyiból érdekes, hogy Arnold Schwarzenegger egyetlen filmrendezése, ami ráadásul nagy siker is lett, egy csodás jó kis karácsonyi könnyed vígjátékról beszélhetünk. Aztán későbbiekben leforgatta 2009-ben a Kék szoba című kőkemény drámát, és végül egy igazi családi animáció, a Csillag. Ez egy pár évvel ezelőtt nálunk kijött DVD-n, egy rajzfilmről beszélünk, ahogy egy szamárnak a hangját adja Christopher Zahn, akik Betlehembe igyekeznek a születendő kis Jézushoz a három királyokkal együtt.
Említettünk már jó néhányat a filmjei közül, de bizony van még a sorban jó néhány olyan film, amelyet kiemelhetünk. Nos, milyen filmeket is készített még ő?
Hát, hogy ebből a 120 filmből elég sokat lehetne kiemelni, így időrendben talán sorba haladva egy 1979-es filmet említenék, a Freedom Road című filmet, ezt pedig amiatt, mert Muhammad Alival forgatta, ugye ők ketten játszották a főszerepet, és Muhammad Ali egy olyan figurát alakít benne, aki mint felszabadított rabszolga, bekerül a kongresszusba képviselőként, és gyakorlatilag arról szól a film, hogy vajon mennyire tudatosul az emberbe, mennyire tudják legyőzni ezt a néhány éve még élő rabszolgaságot, illetve annak az eltörlését, és hogy egy színesbőrű ember kerül be az amerikai politikába, jelentős alkotásnak mondják a Christopherson pályáján. Érdemes megjelenti az 1984-es Gyulladáspont című filmet, ebben Treat Williams-el játszik. Abban az évben ez volt az egyik legnagyobb siker DVD-n az Egyesült Államokban. Érdekessége, hogy ez volt az első film, amit az HBO készített. Haladva tovább a sorba, ugye 85-ben Christopherson néhány zenésztársával, Willie Nelsonnal, Waylon Jennings-el és Johnny Cash-el meglapították a Highwaymen nevű, azóta mitikussá vált country csapatot. Végigzenélték nem csak az Egyesült Államokat, de Európát is. És velük forgatta a Postakocsi című klasszikus westernt. Tehát ez countrysoknak egy úgymond alapműnek számít. 1987-ben forgatta le az Amerika című hétrészes sorozatát, amit talán a legnagyobb vihart kavarta, nem csak az Egyesült Államokban, de világszerte. Ugye az ENSZ is felfigyelt rá. Egy olyan filmről van szó, aminek az alaptörténete az, hogy a Szovjetunió átveszi az hatalmat az Egyesült Államok felett. Ezzel kapcsolatban ugye sokan megkérdőjelezték, hogy miért kellett egy ilyen filmben szerepet vállalnia. A Washington Post 1987. február 18-i számában egy nagyon hosszú riportot szentelt a témának. A riportnak a címe A demokrácia meghal a sötétben. Ez gyakorlatilag Christophersonnak a látásmódját adja vissza.
Filmjei közül talán még kiemelhetjük azt a romantikus filmdrámát, amelyet 1998-ban forgatott Mindenem a tánc címmel, Vanessa Williams-el és Cheyenne-nal a főszerepekben. Valóban egy könnyed kikapcsolódás, érdemes megnézni.
Igen, ez egy abszolút örömfilm, én ezt amit tudnám nevezni leginkább, hogy gyakorlatilag a gyógyítja a depressziót. Tehát ha valakinek ilyen gondjai vannak, akkor tegye be ezt a filmet, nézze meg, és garantált a megoldás. Ugye a Christopherson mellett a két főszereplő van, ez a Williams, ő ismert, ugye amerikai énekesnő, nem is hiszem, nagyon be kell mutatni róla, azért látjuk a klipét. A másik egy puertorikói születésű, inkább énekes, a Cheyenne művésznőre hallgató emberkéről beszélünk. Gyakorlatilag ez az egy komoly filmszerepe van, mellette kisebb filmszerepei vannak, illetve inkább zenész, ugye spanyol ajkú zenész, főleg Latin-Amerikában, illetve Spanyolországban népszerű ott ismert.
Milyen filmeket emelhetünk még ki a filmjei közül?
Hát, amit igazán ismert nálunk, az a Mel Gibsonnal a Visszavágó, ugye a Payback, ezt ugye szerintem mindenki látta, aki szereti a filmet, mert ez egy nagy klasszikus alkotás. És az utolsó film, Christophersonnak 18-as, Blaze, ugyancsak adták nálunk ezt a filmet, ebben egy-két perces epizód szerepe van csak, Ethan Hawke rendezte a filmet. Hát, itt nagyon súlyos beteg, Christophersonnak véletlenül tiszteletből adta a szerepet, amit játszik benne.
Tehát akkor az utolsó film, amiben még forgatott és szerepelt, az 2018-ban volt.
2018-ban, igen, az volt az utolsó film szerepe.
Munkásságát, szakmai életét több díjjal is elismerték, ugye?
Számos filmes díja van, illetve zenészként is ugye bekerült a country hírességek csarnokába, Golden Globe díjat kapott filmszínészként, zenészként, meg hát arról nem beszélve, hogy az inkább már a, nem is a díjazás, hanem a sikerét, a nemzetközi sikerét jelzi, hogy 17-ben például Glastonbury zenéfesztiválra is meghívták, az önálló koncertet adott, ugye ez Dél-Angliában található, ez a Preston városa mellett, Glastonbury, ott volt egy koncertje, ahol olyan vendége volt, mint Johnny Depp, vele együtt gitározott a színpadon. És akkor a dalaival kapcsolatban írta. Olyan dalokról írok, amelyek megindítanak, amelyeket fontosnak tartok, és énekelek róluk. Ha ez nem tetszik az embereknek, nem jönnek a koncertekre. Hát teltházas koncertjei vannak, úgyhogy látszik, hogy fontos az, amiről beszél, és meg is értik az emberek.
Riportunk végére marad a lényeges kérdés, már ami önt illeti, hogy mi miatt vált ön ilyen nagy rajongójává Chris Christophersonnak.
Az első, ami megvan emlékről, az éppen a Konvoj című film, amit annól én moziba láttam, és hát ugye széles vannak a hatalmas kamionok, ráadásul rengeteg kamion és szebbnél szebb kamionok, ez a dinamikusan jó country zene, az a kettő együtt tett rám mély benyomást, és azután kezdett el érdekelni egyrészt maga a színész, másrészt a country zene, hát akkoriban még igazából zenéhez nehéz volt hozzájutni, de inkább a filmjeiből volt egy pár, ami bemutattak nálunk, azt láttam. És akkor az így megmaradt ez a szenvedély, és hát igyekeztem összeszedni a lemezeit, nagyon sok lemeze megjelent egyébként, nagy lemezei, kis lemezei is. Egyet mutatnék, hogy milyen különlegességek van. Ez például egy Chris Christopherson kis lemez Japánból. Ez egy japán nyomású lemez, és ott is ezek szerint egy viszonylag nagy sztár. Ez egy Jesse Younger az egyik oldalon, a másik oldalon egy Jesus Was a Capricorn. Ez a két korai szám a Christophersonnak, mind a kettő nagy siker volt. Ez Amerikában egyébként két külön kis lemezen jelent meg, más-más zsalokkal. Itt a két kis lemezből vettek össze két dalt, és tették egy lemezre a japánok, és így nyomták ki.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, és véleményem szerint sikerült bebizonyítanunk, hogy mennyire sokoldalú egyéniség és személyiség is Chris Christopherson. Nos, ismerve az ő szakmai életét, hogyan fogalmazhatnánk meg, mi az ő szakmai életének az üzenete?
Az egyértelműen elmondható róla, tehát amit ő meg is fogalmazott, hogy nagyon fontos, hogy az emberek ne a mindenkori politikai helyzetnek megfelelő információkból ítéljenek, hanem ismerjék meg az igazságot, és ezért harcol, és erről énekel. Ezt tartja igazán fontosnak, és az szerintem egy nagyon szép gondolata a részéről, ezt tartja is magát egyébként. Ezt képviseli a filmjei nagy részében, illetve a zenéjében is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bartus Zsoltnak. Az elmúlt percekben Chris Christopherson, háromszoros Grammy-díjas, valamint Golden Globe-díjas amerikai dalszövegíróról, énekes és színészről, az amerikai country zene meghatározó alakjáról beszélgettünk, aki a közelmúltban, szeptember 28-án, 88 éves korában elhunyt. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen. Emlékműsorunk végén javaslom, hogy énekeljen nekünk Chris Christopherson. Ezúttal egy gospelre esett a választásunk, melynek címe Jesus was a Capricorn. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: a szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája a péntekesti imavirrasztáson. Szinódusi fórum, a püspökök legyenek átláthatók. Második rész. Interjú Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. A szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája. Október 11-én pénteken este 7 órakor a püspöki szinódus tagjai ökumenikus imavirrasztást tartottak a Vatikánban az első római vértanúk terén Ferenc pápa és a keresztény testvéregyházok képviselői jelenlétében. A virrasztáson, amelyet a tezéi ökumenikus közösség animált énekekkel és imádsággal, átnyújtották Ferenc pápa homíliáját. A Szent Atya beszédében azt kérte, hogy a vértanúk példája segítsen bennünket mind közelebb jutni egymáshoz, mint hogy ők már tökéletesen részesülnek a húsvéti misztériumban. Ezen a helyen emlékezünk a római egyház első vértanúira. Az ő vérükre épült ez a bazilika, az ő vérükre épült az egyház. Szól a pápa homéliája, és valóban az imavirrasztás azt a helyet vette körül, ahol egykor Péter apostolt a cirkusz közepén álló obeliszk tövénél keresztre feszítették, és amire most egy márványlap felirata emlékeztet a földön. Ezen a napon, amelyen a II. Vatikán zsinat megnyitására emlékezünk, 1962. október 11-ére, 64 évvel ezelőtt, ami egyúttal a katolikus egyház hivatalos belépését jelentette az ökumenikus mozgalomba, most a testvéri küldöttekkel és más egyházak testvéreivel gyűlünk össze. Szent 23. János pápa a zsinat megnyitásakor mondta, hogy Isten egyházának püspökeként a szíve égő vágyával dolgozni és szenvedni akar azon idő elközelgéséért, miről Krisztus utolsó vacsorán mondott imája mindenki számára beteljesedik. Lépjünk be Jézus imájába, tegyük magunkévá azt a Szentlélek által a vértanúk imájával együtt, kéri a Szent Atya. A keresztények egysége és a szinodalitás összefügg egymással, ugyanis, ha a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, akkor azt minden kereszténynek meg kell járnia. A szinodális útnak ökumenikusnak kell lennie, az ökumenizmusnak pedig szinodális jellegűnek. Mindkettő adomány, gyümölcs, nem pedig valaminek a megépítése. A szinodális út tapasztalata segít az egység néhány szempontja felfedezésében. Az első ilyen, hogy az egység kegyelem, előre nem látható adomány. Főszereplője a Szentlélek, aki mind nagyobb közösségre vezet. Ahogy a szinódus kimenetelét nem lehet előre látni, épp úgy nem ismerik pontosan az egységet sem, amire hívattunk. Az egység nem a föld gyümölcse, hanem az ég adománya, amelyet úgy nyerhetünk el, ha nem akadályoz a gondviselés művét, és nem táplálunk előítéleteket a Szentlélek jövőbeli sugallataival szemben. A szinódusi út tanítása, hogy az egység egy út, amely menet közben érlelődik. A lélek szerint kell haladnunk, Szent Ireneus szavával, mint a testvérek karavánja, Isten ritmusára, követve az emmauszíjak példáját. Harmadik tanúság, hogy az egység harmónia, mert a szinódus segít felfedezni az egyház szépségét az arcok sokféleségében. A harmónia lélek útja, mert ő maga harmónia, így a Krisztus iránti szeretetünkért kell beárnunk az egység útját, és minden akadály ellenére bízzunk a Szentlélekben. Végül a keresztények egysége a szinodalitáshoz hasonlóan igényli a tanúságtételt, mert az egység tanúságtételre szólít. A zsinat megállapítása szerint az egyház megosztottsága botrány a világnak, ami megkárosítja a legszebb dolgokat is. Az ökumenikus mozgalom a közös tanúságtétel vágyába született. Az első vértanúk e helye arra emlékeztet minket, hogy napjainkban különféle felekezetű keresztények adják életüket a Jézus Krisztusban való hitükért, miközben megélik a vér ökumenizmust, és ez erősebb minden szónál. Ma is valljuk, szól Ferenc pápa homíliája, hogy a keresztények megosztottsága botrány, miként botrány az is, ha nincs közös tanúságtételünk az Úrról. Figyeljünk jobban a közös keresztségünk közös területére, amely mindinkább közös misszióra indít. Krisztus keresztje, amely egykor Szent Ferencet az egyház megújítására indította, vezessen minket is a teljes egység felé vezető úton, harmóniában egymás közt és az egész teremtéssel. Zárul Ferenc pápa homíliája, amelyet átnyújtott a péntek esti vatikáni szinodális imavirrasztás során.
Szinódusi Fórum. A püspökök legyenek átláthatók. Második rész. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pasztorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. Csütörtöki adásunkban ismertettük a fórum első előadóinak felszólalásait. Most folytatjuk a beszédek bemutatását. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pasztorális fórum egyikének, amelyet október 9-én szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durham-i Egyetemen, az Egyesült Királyságban moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. Gloria Liliana Franco Echeveri nővér felszólalásában azt mondta a teremben jelenlévő püspököknek, hogy elhívásuk szolgálóinká és testvéreinké teszi őket. Arra kérte őket imádkozzanak, hogy sikerüljön Krisztus stílusához igazodniuk. Gloria nővér arra kérte a pásztorokat, hogy legyenek nagyobb mértékben befogadók terveikben, anélkül, hogy időt vesztegetnének bürokratikus ügyekre. Ne hallgassanak el, ne temessenek el semmit, kérte az apáca a bántalmazás drámai csapásával kapcsolatban, hozzátéve, hogy a semmiféle visszaélésnek kell jellemeznie a pásztor hangját. A püspök, folytatta Echeveri nővér, felkérést kap, hogy lealacsonyítsa magát, és azt suttogja közössége tagjainak, léteztek, fontosak vagytok. A negyedik meghívott előadó Routier professzor volt, aki üzenetében a püspöknek, mint testvér, a testvérek közötti természetére összpontosított. A püspökök funkciójáról szólva a professzor szerint több kifejezés is használatos ezzel kapcsolatban, de ritkán szerepel a vele, a benne vagy a között szó, a keresztény népre utalva. A püspök pozíciója tehát nagyon összetett, azonban sohasem szakad el attól a közösségtől, amelynek a vezetője. Routier professzor szerint a Lumen Gentium először Isten népét mutatja be, majd ezután beszél a püspökökről. Ilyennek kell lennie az egyház szerkezetének. Egy gyülekezetnek, amelybe beillesztik a püspök alakját. Végül Matteo Vizioli professzor emelkedett szóra a nagy előadóban. Beszédében a hatalom fogalma állt a középpontban, a rend és a joghatóság dimenzióira bontva. Az előbbi a szentségi cselekményekre, az utóbbi a kormányzási funkciókra utalt. Ennek a megkülönböztetésnek három következménye van, állította Vizioli. Az alkalmazandó doktrinán túl fontos úgy gondolni a szolgálatra, mint egy közös kormányzásra. Következésképpen nem szabad monarchikus tendenciák felé hajlani, annak ellenére, hogy a rendek szentségének teljességével ruházzák fel a püspököt. Másodszor a püspöknek lehet és kell átruházni a laikus hívők megfelelő tagjaira a felelősségteljes feladatokat az egyház kormányzásában. Lehet és kell, ismételte Vizioli professzor. Hangsúlyozta, hogy a hatalom nem tarthatja vissza a püspököket attól, hogy az átláthatóság logikájának megfelelően számoljanak el tetteikről. Ezután teret kapott a közönség is, hogy feltegye kérdéseit. Galli professzor felidézett egy könyvet, amelyet egy ismeretlen ekleziológus írt 1940-ben, a készülőben lévő Ekleziológia címmel, amely előre vetítette, hogy a Lumen Gentium hogyan fog előreláthatatlan és óriási következményekkel járni az egyház jövője szempontjából. Az egyik pontosan a szinódus tapasztalata, amely a kölcsönös meghallgatáson alapul. Ebben az értelemben Galli professzor felhívta a figyelmet az Isten és a mások meghallgatása közötti feszültség jelenlétére. Ez egy olyan törés, aminek nem szabad léteznie. Meg kell különböztetnünk az imában, a lelkiismeretünkben. Ebben az értelemben sokat tennivaló. A fórum alkalmából, amikor a vatikáni média az átláthatóságról kérdezte Vizioli professzort, kifejtette, hogy ezzel kapcsolatban két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy elmondjuk, számot adunk arról, amit csinálunk, és a motivációkról, valamint a kormányzás választásait illetően is. A másik rejtettebb szempont, amely véleménye szerint megérdemli, hogy újra felfedezzük, Minden hívő joga és kötelessége, hogy a püspöktől vagy a vezetőktől számon kérje döntéseik okait. És ez nem azért van, hogy kivizsgálás alá vonják, vagy hogy kényelmetlen helyzetben érezze magát, hanem éppen ellenkezőleg, hogy eltávolítsuk a döntések meghozatalának magányától, amit egy püspök oly gyakran érez magával kapcsolatban, magyarázta a professzor.
Most hallgassák meg interjúnkat Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Stúdiónk kedves, visszajáró vendége Tusor Péter, a Pázmán Péter Katolikus Egyetem történész professzora, aki egy nagyon kedves, értékes könyvvel a kezében kopogtatott a szerkesztőségünk ajtaján a mai napon, ez pedig a Római Német Magyar Kollégium Magyar Szent Korona országaiból felszentelt diákok szenteléséről szól, egy bizonyos időszakban nagyon érdekes könyv, mondom ezt, mert hiszen én ugyan későbbi időben, de ugyan a kollégiumnak vagyok a diákja, és a kollégiumra mindig nagy és hála szeretettel gondolok. Most akkor, kedves Péter, arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet.
Kedves atya, köszöntelek téged és a Vatikáni Rádiónak a hallgatóit is. Így van, ez a Collectanea Vaticana Hungaria egy újabb kis kötete, amivel átjöttem ide a Vatikáni Rádió szerkesztőségébe, a Vatikáni Levéltárból természetesen munka után. Különlegesség ennek a kötetnek, hogy olasz címe van, hogy Libro delle Ordinazioni del Pontificio Collegio Germanico Hungarico, van egy magyar címe is, a Német-Magyar Kollégium szentelési anyakönyve 1599 és 1713 között. Ez a Vatikáni Magyar sorozatnak, aminek most 20 év alatt ez már a 33. kötete, tehát ez egy nagyon szép kerek szám, hogy nem a Vatikáni Levéltár anyagát dolgozza föl, és nem is tulajdonképpen valamelyik szentszéki dikasztériumnak az anyagát, hanem a Német-Magyar Kollégium levéltárából az első szentelési anyakönyvet tárja föl. Nagyon különleges története van a kutatásnak is. Én 1996-ban kezdtem a vizsgálataimat, és már akkor ősszel, októberben volt katonatársamnak, Tari Zsoltnak köszönhetően vasárnap délután kutathattam a levéltárba, sőt, a szentelési anyakönyvet, amit a korábbi kutatás nem annyira ismert, le is másolhattam, és egészen mostanáig várta, költözött velem padlásokon, pincékben, itt-ott ez az anyag, hogy földolgozásra kerüljön. Miért most ennyi idő után? Két oka van. Az egyik, hogy a Istituto Nazionale di Studi Romani-val vagyunk szoros együttműködésben, mint fraknói kutatócsoport, és ott kezdődött egy nemzetközi konferencia sorozat a római kollégiumokról, és ehhez kapcsolódóan tartottam erről az anyagról előadást, másfelől pedig a Német-Magyar Kollégium, ami a hallgatók számára ismerős, nem kell különösebben bemutatni, történetével legelőször érdemben Fraknói Vilmos foglalkozott, akinek halálának most van a centenáriuma, de tulajdonképpen ezt a kutatást az ő emlékére és az ő munkásságának az emlékére is újítottam föl, vagy vettem elő.
A vizsgált időszak nagyon jelentős, 1599-1713, nagyjából az 1600-as évek. Ha megnézzük a magyarországi helyzetet, török hódoltság, illetve reformáció. Mit jelent ez katolikus hivatások szempontjából? Induljunk innét, hogy értelmezzük a szentélések lehetőségét.
Igen, nincsenek még szemináriumok, az egy időszak, amíg ezek elkezdenek terjedni, és innen jött ugye az elképzelés, hogy Rómában nem csak magyaroknak, másoknak is, ugye Német-Magyar Kollégium legyenek központi intézmények, és a Collegium Germanicum et Hungaricum jelentősége a magyar egyháztörténet és művelődés történet számára már jól ismert, Bicske István debreceni professzor dolgozta föl. Sőt, Veres Endre 20. század elejé kutatásának hála azt is nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak a hallgatók, mintaszerű kiadványokat tette közzé a beiratkozási anyakönyveknek az anyagát. Neves elődök a kollégiumot már nagyon jól feldolgozták, hanem egy új szállat akartam ebbe a történetbe beleszülni, és a szentelési anyakönyvet, amivel még nem nagyon foglalkoztak, azt dolgoztam föl, tulajdonképpen azt vizsgáltam, hogy a tanulmányok befejezésével gyakorlatilag kötelező is volt itt Rómában felszentelődni, hogyan ment végbe, hol szentelték őket, kik szentelték őket, milyen kötelezettségek voltak, mi esetleg a hasonlóság a középkorral, mi a jelenkorral.
Milyen konklúziót lehet levonni az adatokból, hogy egy-egy esztendőben hány diákot és honnan szenteltek, tehát a származási hely? Van ebből valamiféle konklúzió? Az ország melyik részéből jöttek, mi körülbelül évente hányan volt legalább egy magyar szentelendő évről évre? Erről kérdezlek.
Igen, ugye az anyakönyv miért készült? Hát, hogy hitelesen lehessen igazolni, hogyha ne adj Isten az adott igazolás, amit ugye a fölszentelt elvitt magával Rómából elveszne, az anyakönyvből lehessen igazolni, hogy megtörtént ez az esemény. Ez egy azért nagyon jó forrás, mert egy intézményi működési forrás, hát nem történetinek készült. Nem csak a magyarokról, a németekről is. Kiválogattam belőle a magyar neveket, és válaszul azt tudom mondani, hogy igen, minden évben, amikor van magyar diák, akkor van magyar szentelés, nem csak a papszentelés adatai vannak benne, hanem a diákonus szentelés, a szubdiákonussá szentelés, és a kisebb rendekre való felszentelésnek az adata is. Hogyan lehet rendszerezni ezeket az adatokat? Nagyon érdekes, hogy ugye mai papszentelés az egy nagy ünnep, egy nagy esemény, akár az egyház, akár a kollégium, akár a jelöltnek az életében. Kérem szépen, még a kora újkorban, tehát így a hosszú 17. században, ez kevéssé volt így, tulajdonképpen egy nagyon fontos lelki, de inkább egy adminisztratív jellegű aktus volt, kicsit így a középkori előzményekhez hasonlít. Mindez általában a lateráni székesegyházban történt, ez mindig a római helynöknek a helyettes, a vicegerent végezte ezt el, illetve a kisebb rendek feladása pedig a kollégiumnak a ugye, ami az apollináris kollégium volt itt a Navona közelében, kápolnájában történt, de tulajdonképpen szinte Róma összes templomában, ha szükség úgy hozta, akkor történt ilyen szentelés.
Tudunk-e arról, hogy rokonok, még hogyha kevés számban is jöttek-e, jöhettek-e?
Szentelésre magára nem, hanem sokkal nagyobb és nyilvános esemény volt, azt is Rómában lehetett, ha volt rá anyagi fedezet megrendezni, maga az első misa, a primícia. Tudjuk, hogy Pálfi Tamás, későbbi egri és nyitrai püspök királyi kancellár, hazai írogat számos levelet, hogy küldjenek neki megfelelő összeget, hiszen most jön a szentelése, és utána a primíciára neki kórust kell fogadni, zenészeket kell fogadni, és fogadást kell adni. A rokonok nem nagyon jöttek, de hogyha volt a kép magyarok, vagy egy Batthyány gróf, Batthyány Kristóf erre peregrinált éppen, akkor azok részt vettek ezeken az eseményeken.
Egy év tekintetében átlagosan ebben a vizsgálat, mondjuk egy századnyi időszakban, hány magyar esett magyar korona országából?
Bejegyzés összesen körülbelül 200 ilyen vonatkozású szentelést örökít
hát
meg.
Akkor egy-kettő.
Mindenképpen az nagyon érdekes, hogy kúria kiemelkedő személyiségei nem nagyon vesznek részt ebben. Tehát mindig a római helynöknek a helynök, azért van egy-két kivétel, tehát például Szent Bellarmin Róbert, azaz 1610-es években azért szentelt a Collegio Romano környéki kisebb templomokban, de Pázmány, amikor 1632-ben Rómában járt, akkor a leendő egri püspököt, Jakosics Györgyöt, ő szentelte, zárt magánkápolnában.
Kedves Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és további áldott tudományos működést, és jó tanítást kívánok, mint professzornak.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is.
Stúdió beszélgetésünket hallották Tusor Péter történésszel a Római Német Magyar Pápai Kollégium szentelési anyakönyvéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért. Álljatok szóba velük, szegények ők nagyon. Nem baj, hogy emlékeztek rá, az utcán hevertek részegen. Azóta levezekelték bűneiket, s ha újból berúgnak, ismét elmennek a templomba, s Mária oltára előtt a kemény, hideg köveket öntözik könnyeikkel. A szűz nézi őket, és mosolyog. Mindannyiszor, ha férfi jön elé, térdet hajtva, kedve lenne hangosan felnevetni, ismeri jól ezt a fajtát. Nem sokára talpra állnak, kihívóan tekintenek majd körül, s hogy hazafele indulnak, lábbelijüket durván csapkodják a köveken. Mária jól ismeri az ilyen fickókat, és azt is megbocsájtja nekik, hogy kegyetlenül bánnak az asszonyokkal, akik az ő gyámoltalan nővérei. Haraggal elfordulhatna, megrovó szavakkal illethetné őket, és ilyenkor szebb ő, és fényesebb tekintetű, mint valaha is. Úgy véli, az ilyenek nem a fenyítéstől, hanem a türelmes jóságtól épülnek. Együtt érez asszonytársaival, de azért hasonló viselkedésre inti őket. Bántanak minket, mondja, de azért mi vagyunk az erősebbek. Dohányoznak, állandóan a szeszes italokat szomjuhozzák, és kielégíthetetlenek a szerelemben. Nem elég istenverés ez a számukra? Én szánom szegényeket, s a segítségét fordulnak hozzám, közben járok értük. Álljatok velük szóba, testvérkéim, mondja. Nem megátalkodott gonoszok ők, csupán szánalmasan tökéletlenek. Mire is jutnának, Istenem, ha nem lennénk türelmes szolgálóik, és elvonnánk tőlük gyámolító segítségünk?
Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért című versét Albu Erzsébet mondta el. Kassák Lajos, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenéséért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, s ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a TET címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe. Az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a Türt, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg a baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészet és a társadalomért felelős embert.
Nap imája.
Uram, aki felkelted napodat jókra és gonoszakra, ragyogtasd fel nekünk arcodat. Világíts meg előttünk képedet, világíts meg bennünk lévő arcodat. Belénk helyezted arcodat, képedre és hasonlatosságodra teremtettél. Képed azonban nem maradhat sötétségben. Küld el tehát bölcsességet sugarát, oszlasd szét sötétségünket, hogy felragyogjon bennünk a te képed. Add, hogy felismerjük magunkban a te képedet. Uram, engem bűneim sötétsége borít el. Add, hogy bölcsességed egy sugara szétoszlassa sötétségemet, és megmutassa arcodat. Ha pedig az én hibámból valamiben torz ez az arc, állíts helyre te, aki azt megformáltad. Ámen. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!